Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápának tüdőgyulladása van. Továbbra is kórházban kezelik. A Szentszéki Sajtóközpont február 18-án 19 óra 33 perckor friss közleményben adott tájékoztatást a Szentatya állapotáról, akit február 14-e óta a római Gemelli klinikán kezelnek. A Szentatya klinikai állapota a laboratóriumi vizsgálatok és a mellkas röntgen alapján továbbra is összetett képet mutat. A vatikáni egészségügyi csapat és a Gemelli klinika orvosi csapata által előírt mellkasi CT vizsgálat, amelyen a Szentatya kedd délután átesett, kezdődő kétoldali tüdőgyulladást mutatott ki, ami további gyógyszeres kezelést tesz szükségessé. A béke lehetséges, a keddi amerikai-orosz tárgyalások a siker, a béke esélyével kecsegtetnek, közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Mencer Tamás hozzátette, ez pedig jól mutatja, hogy a háborúpártiak állítása, amely szerint a tűzszünet és a béke nem lehetséges, hazugság. A béke politikai döntés kérdése, tehát lehetséges. Mi mindig ezt mondtuk, csak kellett egy új szereplő, aki elég erős és békét akar. Ez az ember Donald Trump, hangsúlyozta a politikus, hozzátette, a világ megváltozott. Európa oda jutott, hogy nem tényező a globális politikában, mondta Kalmár Ferenc, a külgazdasági és külügyminisztérium miniszteri külön megbízottja, főtanácsadója az ukrajnai háború kapcsán a Háború és a Béke című konferencián. A professzorok Battyányi köre és a Battyányi Lajos Alapítvány budapesti pódium beszélgetésén Kalmár Ferenc a keddi Riádban megrendezett amerikai-orosz tárgyalásról szólva azt mondta. A találkozó mindenképpen előrelépés, amely egybevág a magyar állásponttal is, mely szerint a háborút diplomáciai úton kell lezárni. A fegyverek a frontvonalon nem fognak olyan eredményt elérni, hogy eldöntsék a béke sorsát, hangsúlyozta, hozzátette. A magyar kormány mindig a béke pártján állt. Az ukrán-magyar határszakaszon 3742-en léptek be Magyarországra kedden, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 10 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. A szociális tüzelőanyag pályázaton 2346 önkormányzat nyert. Nekik legkésőbb február közepéig kellett kiszállítaniuk a tüzelőanyagot az emberekhez, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában. Dukai Miklós emlékeztetett, a program 2011-ben indult, akkor még 900 millió forintos keretösszeggel, a tavalyi pályázaton pedig már 5 milliárd forintot osztottak szét. Mint mondta, a program célja, hogy a kormány az önkormányzatokon keresztül segítse azokat a nehéz sorsú, a krízis helyzetnek jobban kitett embereket, akiknek a tüzelőanyag beszerzése nehézséget jelent, hozzátette. A szociális tüzelőanyag pályázatra az 5000 lakosnál kisebb települések pályázhattak, Dukai Miklós elmondta. Körülbelül 2800 ilyen település van Magyarországon. A tavalyi pályázaton 2346 önkormányzat nyújtott be érvényes pályázatot tűzifára és barna kőszérre, és valamennyi részesült a támogatásból. A roller káosz felszámolása érdekében levelet írt Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője, Lázár János építési és közlekedési miniszternek, tartalmazza a frakció vezető közösségi bejegyzése. Számoljuk fel a roller káoszt, tegyük biztonságosabbá a kerékpáros közlekedést, fogalmaz bejegyzésében a politikus. Közlése szerint a készülő új kreszhez a budapesti Fidesz is megkívánja tenni a maga javaslatait. A többi között szükségesnek tartják az elektromos rollerek maximális sebességének és a járművek tárolásának szabályozását. Ne legyünk a szétdobált rollerek és a száguldozó turisták városa, tette hozzá. végül az időjárásról. Többnyire derült napos időre számíthatunk. Az északkeleti tájakon és a délnyugati határvidéken lehet időszakosan több a felhő. Csapadék nem várható. Általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Legfeljebb napközben fordulhatnak elő néhány helyen élénk széllökések. A hőmérséklet kora délután 2 és 6, késő este mínusz 10 és mínusz 1 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Csóri Sándor 95. születésnapja volt február 3-án. Ebből az alkalomból az írótárs, a barát Kodolányi Gyula, a beszélgető társam. Milyen ember volt Csóri Sándor? Hát sok szempontból utóda Illyés Gyulának a nemzeti eszme bátor közvetítésében és azoknak a témáknak a napirendre tűzésével, amik tabuk voltak az Acél által vezetett kultúrpolitikában, mint társ és aztán mint az MDF egyik alapító atya. Mi jellemezte őt?
Hát ugye mi a hosszú barátságunk volt Sándorral, már 73-ban lett igazából intenzívebb, akkor én kint voltam egy évig a Yale Egyetemen kutatóként ösztöndíjjal a feleségemmel együtt, és ők akkor jöttek ki először Kósa Ferivel egy előadó körútra Amerikába, és már előtte is jó volt a kapcsolatunk, de akkor az ottani beszélgetésekben ez elmélyült, és szinte ez egy rendszeres dologgá vált, hogy délelőttönként, egy-egy délelőtt felszaladtam hozzá a keleti Károly utcai garszon lakásába, ami azt gondolom, hogy egy legendás hely, mert akkor érdekes emberei közül ott szerintem mindenki megfordult. Ha valami konspiratív ügy volt, akkor az utcán beszéltük meg. Ilyen ügyekben, mikor Kallos számára kellett valamit lépni, vagy ugye hát az egyik ilyen nagy ügy volt a Király Károly Ceausescuhoz írt leveleinek a nyugatra csempészése. A Sándor rendkívül közvetlen volt, egy vibráló ember volt, baráti volt, tényleg azt lehet mondani, hogy lenyűgöző volt a jelenléte, cikáztak az ötletek, a humor, mindez azért komolysággal is, hiszen tudjuk azt, hogy amikor valamit súlyosnak ítélt meg, egy helyzetet vagy egy jelenséget, akkor jeremiási sötét átkokkal, vagy egyszerűen csak elemzésekkel beszélt róla.
nagyon messze vagyunk még a rendszerváltozástól. Visszafele könnyű nézni, hogy ezek mind építő kövei voltak annak, hogy egyszer megalakuljon az NDF, hogy szabad választások legyenek, stb. De amikor ti beszélgettetek a 70-es években, 80-es évek elején, miben reménykedtetek? Éreztétek, hogy egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy szabadok legyünk?
Azt gondolom, hogy 80-as évek elejétől fogva már igen. Ne felejtsük el ugye, hogy akkoriban, 80 környékén ugye történik meg a Lengyel Szolidaritás Szakszervezet megalakulása, ami ez egyébként nagy reményeket fűztek egyesek köztünk, mert mondván, hogy hát egy munkás szakszervezetet csak nem lehet ugye bezárni, hát aztán be is zárta Jaruzelszki rendkívüli állapot, de hát addig sok minden történt, és hallatlanul fellazultak a dolgok.
És éppen Helsinkivel, 75 avval kezdődött, nem a Helsinki konferenciával?
Igen, pontosan, hát én úgy látom, amikor ezekről a dolgokról gondolkodtam az Antal külpolitikáról szóló könyvem írása, akkor visszatekintettem ezekre az időkre, hogy hogy is volt ez, és egészen világosan látható, hogy 1977 az a pillanat, amikor tulajdonképpen a rendszerváltozás kezdeményei fölbukkannak, mert ugye a Helsinki chartának volt egy olyan záradéka, az úgynevezett emberjogi kosár, ami szerint az aláíróknak engedélyeznük kell a területükön a civil mozgalmaknak a működését. Egészében véve a Helsinki Egyezményt a nyugatnak egy nagy része, meg a magyar emigráció is egy árulásnak tekintette, mert úgy tekintették, hogy ez a Jaltai Egyezmény végleges szentesítése, és azt gondolom, hogy a Szovjetunió annyira örült neki, hogy nem törődött ezzel az apró záradékkal, márpedig a Szovjetunió bukását valószínűleg ez a záradék indította el, hiszen rögtön megalakultak annak nyomán már Szaharovék szervezkedései a Szovjetunióban, 77-ben ugye a Havelék szervezkedése.
Karta 77,
és 77 őszint írja már Maposom a két részes hosszú írását, a Válasz Herder és Adinak című írást, ami aztán a karácsonyi és újévi számában jelent meg ugye
a Magyar Nemzetben.
Magyar Nemzetben Illyéstől, ami óriási botrányt okozott, hiszen nagyon nyíltan szembenézve a valósággal beszél a határokon túli magyarok helyzetéről.
És hát ez az idő az, amikor a Durai könyvnek előszót ír Csóri nagyjából.
Az kicsit később következett, ekkor tulajdonképpen még az történik, először is ugye a könyvet, amelyben ez megjelent volna, azt kinyomtatták, az acéli kultúrpolitika, de már nem engedték terjeszteni. Úgyhogy ez az ellen és erőszak.
Tehát ennek a két Illyés cikknek a kötetben a megjelenését bezúzták a kötetet?
Nem zúzták be, egy raktárban állt, Dabason azt hiszem, kinyomtatva, csak éppen a rendszerváltozás megelőzőleg engedték ezeket ki. Csak hogy a Illyés Gyula kapott 20 példányt, amiben rá volt írva, hogy műszaki példány nem terjeszthető, és ezekből hármat mi kicsempésztünk nyugatra, és az egyik az a müncheni Molnár József nyomdához került, aki az Új Látóhatárnak is volt ugye nyomdásza és kiadója.
Aurora,
és
nyomda.
És ő egy olyan tökéletes hasonlás kiadást készített, ugye ebből a gyorsuló idő sorozatban megjelent könyvből, hogy ezt 100-100-val ezrével hozták be a nyugatra látogató magyarok, és a könyv elterjedt, sőt, tehát az AB Szemizzát kiadó is csinált ebből egy példát. Na mostan, Apposan még ugyanekkor csinált, az volt, hogy megjelent ugye Svájcban, először magyarul, aztán megjelent nyugati nyelveken is, Janis Kálmánnak a Hondalanság évei című könyve, Janics Kálmán felvidéki orvos megírta a felvidéki magyarság kitelepítését ugye 1945-ben a benesi dekrétumok nyomán, és ő vállalta, hogy ez ír egy előszót. Ja, ugye, tehát tulajdonképpen ez az év, 77 és 78, amikor így és teljesen hátat fordít a kádári kultúrpolitikával való megegyezéssel vagy együttműködéssel, mert látja azt, hogy a fontosokban semmit sem lehet elérni. És ezután következik, hogy Durai Miklós is megírja maga könyvét a Fölvidéken, ugye?
Kutyaszorító a szem a
szorítót, és ehhez pedig Csóri Sanyi ír már előszót, úgyhogy a 77-78-as év igazából ez a fordulat éve.
Hát Csórit el is tiltották a publikálástól, valami büntetés volt?
Hát ezt már nem is említem, mert tulajdonképpen a barátaim közül ugye én elég későn kezdtem publikálni, és főleg verseket, ami az én tevékenységem, főleg abból lehet azért azt hiszem, hogy tartottam a kapcsolatot a nyugati diplomátokkal és a nyugati sajtóval, mint tehát a angolos. Tehát Csóri ellen nem egy szilencium volt, ugye ezekben az években az egyik lejárt, akkor jött a másik, ugyanezt történt Csurka Istvánnal, és akkor még sorolhatnám, ugye, hogy hányan kerültek teljes vagy részleges publikációs tiltás alá. Úgyhogy ekkor ugye nagyon fölgyorsultak a dolgok, és elterveztük a Bethlen Gábor alapítványt, beadtunk egy kérvényt, ugye ez a kör, amelyik az úgynevezett népi ellenzék volt, hogy hozhassunk létre egy alapítványt, és csak késett az engedély, úgyhogy erre elkezdtünk Bethlen Gábort illegális díjakat adni. Ezeket nagyon sem adta át egy palaszk tokai kíséretében, és hát persze ugye a díjazottak között pontosan ezek az eltiltott írók voltak, ugye, tehát Csóri, a Csurka, Fekete Gyula, Czakó Gábor. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy 78-tól kezdve hallatlanul fölgyorsultak a dolgok.
Mennyire ment rá az író Csóri Sándor, a közéleti Csóri Sándor tevékenységére? Azt akarom most ezzel kérdezni, hogy ez egy olyan időszak volt, amikor a művészek a politikai normalitás hiányában olyan dolgokkal foglalkoztak, amivel kell foglalkozni egy állampolgárnak, de nem mente ez az írói pálya rovására.
Hát ez fokozatosan történt. Tehát azért mondjuk, ha úgy számolom, hogy én szoktam mondani, hogy ez a békés forradalom, amit rendszerváltozásnak nevezünk, ez 87-ben indult el, ugye a keleti találkozók és a Duna mozgalom kibontakozása környékén, akkor van itt azért 15 év, amik a kétfajta pályánk párhuzamosan fut. Tehát az irodalom, akár ugye számomra ugye nyilván a tanítás az egyetemen, Csóri Sándor esetében is az írás, hát azért Csóri nagyon termékeny volt, és azért Csóri ugye jellegzetesen és kiemelkedően az az író, mint ahogy Ilyés is, ahol a személyes költészeti témák és a nemzeti fennállás, túlélés kérdései nagyon gyakran együtt jelennek meg.
Igen, ugye? Tehát a közéletiség.
Pontosan a közéletiség, de hát ugye itt azért még beszélni kell arról is, hogy ugye Kósának, Csórinak nagy érdeme volt az éppen, ha Kallós, már előfordult Kallós neve, hogy együtt a zenegyűjtő és koreográfus barátaik, mint például ugye a Novák Ferenc, Martin, beindították a táncházmozgalmat. Na most a táncházmozgalom az sokfajta módon illett bele ugye, ebbe a gondolkodásmódba, mert ugye Bartók és Kodály nyomán úgy gondolta Csóri, úgy gondolta Nagy László, hogy a népköltészetnek az archaikus rétege új energiákat tud hozni a modern költészetbe, mint ez ugye igaz is volt. Ugyanakkor a táncházmozgalom kinevelt egy új ifjúságot, akik elkezdtek járni Erdélybe, Felvidékre, hogy ők is gyűjtsenek, de nem csak azért, hogy gyűjtsenek, nem csak azért, hogy zenét és népdalokat gyűjtsenek, hanem azért, hogy egyáltalán megkezdődjék a lelki és személyes, baráti és politikai kapcsolat a határon túli magyarság kultúrájával és annak a kiváló embereivel.
Az Ilyési ötágú síp gondolat, nem?
Igen, igen, pontosan ugye, tehát az, hogy a magyar irodalom és a magyar művészet az nem ezért a 10 millió emberé, ugye, akik itt a határok között élnek, hanem abba egyenrangúként vesznek részt olyan írók, költők, művészek, ugye, akik Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken tevékenykednek, sőt, ugye a nyugati emigrációban is, hiszen 56-ban olyan jelentős tömegű tehetséges ember menekült el az országból a forradalom leverése után, hogy alakult kint egy nagyon jelentős magyar kulturális élet. Hát Csóri és Kósa a 73-as útja, amit említettem, azt tulajdonképpen...
Püskiék szervezték, ugye a New Yorki Püski kiadó, illetve egy Német kiadó. László kiadója, amely...
Létrejött egy több kiadó volt egyébként, nyugaton magyar kiadó, tehát a legjelentősebb a Püskiéké volt, és nekik egy könyvkereskedésük is volt New Yorkban, és tulajdonképpen ők voltak azok, akik körbevitték a magyar Amerikában Csóriékat. Beszédemben említettem is ezt a kifejezést, hogy magyar Amerika, mert hát erről lehet beszélni. Ilyen volt?
Hát hogyne, hát a Second Avenue volt a Püski volt, és ott még akkor 3-4 magyar étterem is ott volt a közelbe, tehát volt egy Hungarian Village.
Igen, és ott a 70. utca környéken volt ugye a Püskiéknek a könyvesboltja is, ami aztán egy nagy találkozó helye lett már a 70-es évek végére, 80-as évek elejére, a kinti, a határon túl és az otthoni magyar értelmiségnek. Tehát, hogyha én ki tudtam jutni például ugye egy szakmai konferenciára Amerikába, akkor New Yorkba mindig elmentem, akkor én Püskiéknél tudtam lakni. Ha ott voltam, akkor véletlenül éppen ott volt az alaksorban Kozsis Zoltán, aki számizdatot gépelt, ezt komolyan mondom neked. És akkor ugye bejött egy kávéra Király Béla, ugye, aki nem kell mondanom, ugye 56-ban ugye a honvédség egyik vezetője volt, és Amerikába menekült ki, kint ugye az ellenzéknek egy nagyon jelentős alakja volt, és sorolhatnám neked még a 48-as emigráció vezető alakjait
is. Hát erre nekem nagyon, én egyetemista koromban 77-ben jutottam ki először rokon látogatásra Amerikába, és a Püskihez bementem, nekem akkor a Kovács Imre Néma forradalma volt a nagy élmény, és tudtam, hogy él még, és kérdeztem, hogy hogy lehetne beszélni a Kovács Imrével, megadták a számát, elmentem hozzá. Ugyanígy Varga Bélához is elmentem, aki az országgyűlés elnöke volt, amíg el nem menekült, és voltam nála a Püskiék segítségével. Tehát egy kicsit volt részem ebbe, és hát hazacsempésztem a Mindszenty emlékiratokat, meg még valamik fontos könyvet.
Ez így van, minnyáján mindig hoztunk valamit. Hát én ugye az egyik ilyen utam alkalmával találkoztam Teleki Bélával, aki az Erdélyi Magyar Pártnak volt a vezetője, és ugye hát szintén emigrációba élt, vagy hogyha említem apósomat, ugye I.S. Gyulát, 66-ban volt ő Amerikában egyetlen egyszer, amikor volt ott Penn világkongresszus, aminek ő tiszteletbeli meghívottja volt, na de hát neki a legfontosabb találkozói kikkel voltak kint, Kállai Miklós volt miniszterelnökkel, akiben ő pontosan tudta, hogy ugye a háborúból való kiugrásnak ugye volt az atyamestere, a sikertelen kísérletnek, de hát ez nem rajtam múlott, hogy ki sikertelen maradt. És Nagy Ferenccel, ugye, aki az utolsó demokratikus miniszterelnöke volt Magyarországnak, és hát akivel ő igen jóban is volt egészen az emigrációjáig. Nagy Ferencnek ugye pedig hát 47 nyarán kellett emigrálnia, tulajdonképpen Rákosiék a letartóztatására készült. Hát
ugyanez volt Varga Béla is, igen,
Varga
persze.
Varga Béla volt az országgyűlés elnöke. Igen.
Nagyon fontos volt. Mindenki beszélt arról, hogy a Duraihoz milyen előszót írt a Csóri, amelyben a magántulajdon, az egyházak szabadsága, tehát a nemzet megtartó erőkhez mi kell, vagy Csurkának a tárcái a magyar nemzetben. Tehát nagyon fontos volt az irodalom akkor, illetve az irodalmároknak a közéleti megszólalása. Nem volt-e szomorú Csóri Sándor, hogy kicsit leeresztődött a víz a szabadsággal a minőségi kultúra és a igazi közéletiség medencéjében?
Hát ez egy nagyon nagy és megirandó téma. Még azt is hozzá kell tennünk, ugye, hogy itt főleg a népi szárnyáról beszélgettünk az ellenzéknek, de hát volt egy nagyon jelentős másik ugye talán nevet mondhatjuk azt, hogy baloldali liberális szárnya az ellenzéknek, akik főleg a saját maguk által létrehozott számizdatokban publikáltak nagyon fontos a rendszert elemző írásokat, de azt is elmondhatom, hogy ott volt a Magyar Füzetek Párizsban, ahol mind a két oldal publikált olyan írásokat, amik nem jelenhettek meg itthon a sajtóban. Tehát egy óriási erjedés volt ez a 77-tel kezdődő korszak, de hát, hogyha nagyon, nagyon egyszerűen akarom mondani, akkor mondhatom azt, hogy amikor 90-ben nagyon sokunknak be kellett vonulnunk a politikába, ráadásul, mint kiderült utána, két egymással szemmel álló polarizált oldalra, ezt azt hiszem, hogy tulajdonképpen a kultúrának nagyon nagy kárt okozott.
Kósa Ferenc ott ült a szocialista frakcióban, Csóri Sándor meg az MDF-nek a atya volt.
Nem elsősorban, hanem arra a nagyon erős törésre, ami például ugye Konrád Györgyék és mi köztünk történt, holott korábban nagyon sok akciót együtt hajtottunk végre. Egyfelől jó néhányan bevonultunk a politikába, hiszen az új demokrácia az a szívügye volt ennek az értelmiségnek, és azt hiszem, hogy komoly dolgokat hoztunk létre. Tehát nyilvánvaló az, hogy államjogilag, ugye az Antal kormány elvégezte a rendszerváltozásnak az alapozását, és például, hogyha Csóri Sándorról beszélek, az utolsó nagy közös munkánk, hogy így mondjam, az a Duna TV létrehozása volt. Mert ott a Duna TV, tudom, egész Európában az egyetlen olyan kulturális televízió volt, ami műholdas adásban eljutott más világrészekre is. Ehhez hasonlítható tulajdonképpen legfeljebb a BBC adása volt, vagy a francia ötödik csatorna. Tehát én azt gondolom, hogy tulajdonképpen megtörtént a nemzet virtuális egyesítése a Duna Televízió révén. Ez egy óriási dolog volt. És ez csak a legfontosabb példa, amit kiemelek, de azért tulajdonképpen a művészek és értelmiségiek számára a politika mindennapjaiban való részvétel azért az már egy elaprózódás, és azt hiszem arra már nincsen szükségünk nekünk sem, és talán nincsen szüksége talán annyira a társadalomnak sem, de megtörtént az, hogy emiatt furcsa módon egy olyan rendszerváltozás folyamán, amelyet az értelmiség indított el, amelyet az értelmiség vezetett politikai szinten is, a kultúra a háttérbe szorult. De a kultúra azért szorult a háttérbe, mert akarva akaratlanul valamiféle új kapitalizmus jött létre. Ugye Csóri úgy fejezte ezt ki, hogy egy kapitalista forradalom zajlott le. Nem a szándékaink szerint, de igazából...
Hogy amiről Czakó mondta ezt a gazdaság...
Gazdaságkorban élő.
Gazdaságkor.
De természetesen nem volt más választásunk. Nem volt más választásunk nem volt, mint az, hogy integrálódunk abba a gazdasági világrendszerbe, amelyik... nyilvánvalóan sokkal racionálisabban, mint a szovjet rendszer működött, hogyha rengeteg hátrányal és hibával is. Ezt meg kellett lépni, úgy próbáltuk ezt meglépni, hogy minél inkább meg tudjuk őrizni a szuverenitásunkat gazdaságilag, de ez nagyon nehéz volt, mert iszonyatos adósságot hagyott hátra a kommunista rendszer és egy lerongyolódott ipart. Tehát ez is megtörtént, és ami most történik, és mostanra gyorsult fel, az egész világban zajlik egy olyan, én szerintem most már az emberi felfogó képességet és az emberi közösségeket nagyon komolyan veszélyeztető, roncsoló, digitális...
agymosás.
Hát én azt mondanám, hogy ugye a szívében ennek ez is egy forradalom, egy technológiai forradalom, amelyik azonban igazából egy elszabadult önjárógép, és az emberiség gondolkodói emberei, mire felocsúdnak, addigra már nem tudjuk, hogy milyen óriási katasztrófákba kerülhet a világ. Én ezt így látom, de a probléma az, hogy ugyanez a felgyorsult világ és a digitális, ugye a híreknek és elemzéseknek ez a digitális cunamia tulajdonképpen lehetetlenné teszi azt az elmélyedtebb gondolkodást és évmilliós emberi értékek alapján való kritikát, ami ebbe bele tudna szólni. És ez azt gondolom nem csak a magyar értelmiségnek a problémája, ez világ probléma, de itt van, jelen van, tehát azt látom én személyesen, hogy a mai irodalmunk jelentéktelen, de azért az, mert nincsen kevesebb tehetség, mint régebben, mert ugye genetikailag ugyanannyi tehetség születik, de a társadalom és a kommunikáció az irodalmi művészeti tehetséget, vagy azt a tehetséget, ami a közgondolkodáshoz szükséges, nem igényli. És amikor valaki nem érzi azt, hogy fontos, amit ő csinál, akkor természetesen jelentéktelen dolgokat fog létrehozni.
Világító tornyok kellenek a tájékozódáshoz, és ahogy így és úgy Csóri is világító torony volt egyetemistáknak, értelmiségnek, és hát azt hiszem, hogy ezek hiányoznak korunkban, és ma nehéz világító toronynak lenni, de kellenének.
Így van, és hát ha katolikus rádióban beszélgetünk, akkor el kell mondani, hogy nem véletlen az, hogy én, ahol legalábbis látom, a keresztény gondolkodásnak egy nagyon erős elmélyülését és új termékenységét látom magam körül, és ez nem, itt nem arról van szó, hogy hányan járnak templomba, hanem arról van szó, hogy van egy nagyon jelentős és minőségében még jelentősebb kisebbség, aki felismerte azt, hogy a teremtés az hierarchikus. És hogyha meg akarjuk érteni azt a világot, amiben élünk, akkor vissza kell térni ezekhez a gondolatokhoz, ezeket kell korszerűen a mai nyelven megfogalmazni.
Kodolányi Gyula, köszönöm szépen a beszélgetést. Kecelli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2023. február 1-én elhangzott műsor ismétlését hallják, melyben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a szeretett kapcsolatok lényegéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Mai adásunkat egy találós kérdéssel kezdjük. Erich Fromm a szeretetről írt könyvében így jellemzi az egyik meghatározó szeretet kapcsolatunkat. Figyeljetek! Vágyódás a teljes egybeolvadásra, az egyesülésre egyetlen másik személlyel. Ez az érzés természeténél fogva kizárólagos és nem egyetemes, és talán a legmegtévesztőbb is a szeretet valamennyi formája között. Mit gondoltok a szeretet melyik formájáról, melyik fajtájáról? Szóltak az előbbi sorok.
Szerintem a szerelemről.
A szerelemről, ugye? Szerintetek mi lehet még a szerelemnek az a sajátossága, ami alapján meg tudjuk különböztetni a szeretet többi formájától?
Én a mély vágyat a másik iránt tudnám ide sorolni.
Igen.
Hogy úgy vágyódunk párunk érintésére, szeretetére esetleg.
Igen. Darina?
Szerintem az, hogy igazából itt más az intimitás és a kizárólagosság, mint más szeretetekben, kapcsolatokban, mint például szülővel való viszonyban.
Van még valami sajátossága a szerelemnek, ami megkülönbözteti ez egyéb szeretet kapcsolatainktól? Mondjuk, ha az érzelemre gondoltok?
Igen, pont ezt szerettem volna mondani, hogy az érzelmi állapot. Szerintem máshogy nézünk szerelmünkre, mint esetleg egy másik barátunkra, aki ugye ugyanúgy ellenkező nemű, viszont másmilyen érzéseket táplálunk, sokkal erőteljesebbek és sokkal intimebbek, amit érzünk a másik iránt.
Igen, említettétek, hogy ez a szerelem érzés a másik felé, ez olyan kizárólagos, hogy mit jelent ez számotokra?
Hogy igazából eléggé különleges, kicsit nehéz is megfogalmazni, hogy milyen, de hogy kellemes érzés is, és zavaros is. Én a kicsit zavarosnál éppen arra tudtam gondolni, hogy nagyon sokan, amikor belevágnak esetleg egy kapcsolatba, félnek attól, hogy veszekedés lesz, vagy valamiben nem értenek egyet, és hogy azt hogyan fogják megoldani. De szerintem mindennek a kulcsa a kommunikáció, és az, hogy a végén megegyezzünk, és a szíveink ne legyenek haragban egymással, vagy hogy egyik fél se érezze magát megbántva. Szerintem nagyon fontos az, hogy megegyezzünk, és ne egyből arra gondoljunk, hogy elszakítjuk ezt a kapcsolatot, hanem inkább próbáljuk megoldani. Hiszen szerintem ez is az egyik lényege a hosszan tartó kapcsolatoknak, és később a házasságnak is.
De szerintem, hogyha viszonzott szerelem van, akkor nagy eséllyel valaki olyat választunk, akivel megy a kommunikáció, és egyezünk esetleg a nézeteink is.
Mégis ez az érzés, hogy mondtuk, hogy részben heves, részben ellentmondásos, az emberben kavarodnak az érzések, az indulatok. Még visszatérnék erre a kizárólagosságra, ami egészen egyértelmű dolog, annyit jelent, hogy szerelmesek azért egy emberbe tudunk lenni. Tehát ezt a mély érzést, ezt egy személy iránt érezzük. Ugye még a szülői szeretet is azért legalább két szülő, szülők felé irányítanak minket, vagy a testvéri szeretet, vagy mint a barátaink felé érzünk, de ez egy olyan különleges és mély kapcsolat a másikkal, amely kizár minden más személyt, legalábbis ebből a mélységű kapcsolatból. Honnan tudjátok, hogy szerelmesek vagytok?
Hát szerintem az, hogy elkezdünk egyre többet gondolni arra a személyre, akivel esetleg most kezdtünk el beszélgetni, hogyha találkozunk, vagy esetleg kapunk tőle egy üzenetet, akkor nem tudjuk abba hagyni a mosolygást, hiszen annyira jól esik esetleg a törődése, vagy csak az, hogy ránk gondolt és üzent nekünk, valamint folyamatosan ezt az üzenetet várjuk esetleg egész nap, vagy minden reggel azt a jó reggelt üzenetet, és ahogy minden nap megkapjuk ezt az üzenetet esetleg, vagy minden nap találkozunk, beszélgetünk, így egyre jobban erősödik az az érzés, hogy én szeretnék vele lenni. Legalábbis én eddig ezt éreztem. Valamint a közelében szeretnénk lenni, megérinteni esetleg, vagy csak látni az arcát, hallani a nevetését esetleg.
Igen, szerintem Korinának teljesen igaza van, hogy van, hogy rajta kapjuk magunkat, hogy sokkal többet gondolunk arra a személyre, vagy beszélünk róla, mint hogyha csak egy nagyon rendes ismerősünk lenne, és szerintem egy kicsit érzékenyebbek is vagyunk, hogyha arról a szeméről van szó, hogy talán egy kisebb dolog is nagyon jól eshet, például egy dicséret, ami mástól annyira nem nagy dolog, vagy esetleg egy kisebb rossz dolog is nagyon rosszul esett, ami másnál nem lenne igazából a világ vége.
Ugye milyen érdekes, hogy mondtátok, hogy szinte ez a másik személy betölti az egész napunkat, hogy mindenről ő jut eszünkbe, mindig ő nála járnak valahogy a gondolataink. Emlékszem, nekem így ekkor kezdtek az addig nem sokat jelentő szerelmes versek egyszer csak egy értelmet nyerni, és az az aha élmény, hogy fú, tényleg létezik ilyen. Olyan erős érzés ez, hogy nehéz szavakba önteni. Érezzük, hogy a szerelem egy hatalmas erő, egy mindent felülmúló, betöltő érzelem, amely valahogy nem csak a másikhoz kapcsol, hanem szinte összeköt bennünket a világ mindenséggel is. Egyedül talán a művészet képes szavakba önteni a szerelem erejét. Ezért használjuk mi is a művészet eszközét. Korina, kérlek szépen olvast fel nekünk József Attila az Óda című versének egy részletét. Figyeljétek meg, hogyan fejezi ki a költő a szerelem erejét, hogyan jellemzi a szerelmet, mint érzelmi állapotot.
Ó, mennyire szeretlek téged, ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő, fondor magáncs a mindenséget. Ki, mint vízesés, önnön robajától elvász tőlem, és halkan futsz tova, míg én, életem csúcsai közt, a távol közelében, zengem, sikoltom, verődve földön és égbolton, hogy szeretlek, te édes mostoha. Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint mélyüket a hallgatag vermek, szeretlek, mint a fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Szeretlek, mint élni szeretnek halandók, amíg meg nem halnak. Minden mosolyod, mozdulatod, szavad, őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld. Elmémbe, mint a fémbe a savak, ösztöneimmel belemartak, te kedves, szép alak, lényed ott minden lényeget kitölt. A pillanatok zörögve elvonulnak, de te némán ülsz fülemben. Csillagok gyúlnak és lehullnak, de te megálltál szememben.
Milyennek írja le József Attila a versben ezt az erőt, ezt az intenzív érzelmet?
Igazából egy nagyon mély érzelemnek írta le, és tele volt a természet törvényeivel való példálózással, ami szerintem jól megmutatja, hogy mennyire természetes dolog ez, és hogy mennyire beépül a világunkba.
Igen.
Még azt is mutatta, hogy ez egy kizárólagos érzelem, ami ugye mindent betölt, esetleg a szívünket is, valamint, hogy örök időre szól ez az egész.
Igen, igen, azt gondolom, hogy látjuk, hogy amit mi nehezen fogalmazunk meg, azt a költőképekkel milyen szépen meg tudja fogalmazni, le tudja írni számunkra. Ebben a versben is, és József Attila szerelmes versében különösen úgy jelenik meg a szerelem, mint az ember nagy magányát feloldó egyesülés. Ez az erős kötelék, úgy érezzük, nem csak a másik személyhez köt bennünket, hanem valahogy a teremtett világ misztériumába is bekapcsol minket. Az egyetemes létezés rendjébe illeszti be a szemét és magát a szeretet kapcsolatot. Ugye azt írja a költő egyrészt, hogy szóra bírtad a fondor magányt, és szóra bírtad a mindenséget. Mondja a költő, és hogy a Darina is így ügyesen utalt rá, hogy ezek a természeti törvényekkel, amelyek igazából parancsolóak, nagy erejük van, felül nem írhatóak, ugyanakkor magától értetődőek, hogy jól szimbolizálta a szerelemnek ezt a törvényszerű, magával ragadó erejét.
Thank you.
Az adásunk elején idézett Fromm úgy beszél a szeretetről és a szerelemről, mint az emberi elkülönültség leküzdéséről, mint az egyesülés utáni vágy beteljesüléséről. Darina, kérlek, olvasd fel nekünk, hogyan jellemzi Fromm a szeretetet, mint az ember egyesülés iránti vágyának beteljesedését.
A szeretet olyan egyesülés, amelynek során az ember megőrzi integritását, egyéniségét. A szeretet tevékeny erő az emberben, olyan erő, amely áttöri az embert, embertársaitól elválasztó falat, amely egyesíti őt másokkal. A szeretet legyőzeti vele az elszigeteltséget és megkülönbség érzését, de lehetővé teszi, hogy azonos maradjon önmagával, megőrizze integritását.
Na, ugye igazából szépen írja Fromm a szerelemnek ezt a kettősségét. Egyrészt a vágyat a másikkal való egységre, másrészt a vágyat önmagunk megőrzésére. Igazából van egy nagyon-nagyon régi történet, amely őrzi az ember végtelen magányának, fájdalmának az emlékét, és Isten választ erre az embert körülvevő magányra, az ember elszigeteltségére. Emlékeztek erre a történetre?
Például a bibliai teremtés történet.
Hogyan jelenik meg ebben a történetben, hogy mondtuk, ez a magánya az embernek?
Hát az ember nem talált magának társat, aki hasonló lett volna hozzá, hiszen ugye az egész világot odaadta Isten az embernek, viszont ugye az állatok között esetleg mégse találhatott egy párt magának, akivel hosszantartó kapcsolatot létesített volna, és igen, egy segítőtársat szeretett volna.
Milyen érdekes, ugye, hogy az egész világot odaadt az embernek, és az ember magányát mégsem oldotta a világ szépsége, gazdagsága. Valami mást keresett.
Hát igen, mert végül is hiába, hogy nagyon szeretjük például az állatokat, vagy más élő lényeket, de azért mégis az ember legjobban a másik emberben találja társát.
Társát, és valahogy önmagát is igazából a másik emberben, másik emberen keresztül ismeri meg. Mi a válasz a jó Istennek az ember magányára? Ugye a Korina már mondta, hogy hát, hogy próbálkozott az állatokkal, meg a teremtett világ kincseivel, csodáival, de végül is...
Utána megteremtette az asszonyt.
Úgy, ahogy mondtuk, azt mondja a Szentírás, hogy nem jó az embernek egyedül lennie, alkotok neki segítő társat, aki hozzáillő. Ugye mondtuk, hogy az állatok közül azonban így sem felelhetett meg senki az embernek, és végül a nő, akit Isten a férfi oldalából kivett bordából formál meg, és oda vezet hozzá, ő az, aki a férfiből egy csodálkozó kiáltást, a szeretet és a közösség fölkiáltását váltja ki. Ugye azt mondja, akkor az ember, a férfi, hogy ez most már csont a csontomból és hús a húsomból. Mit fejezhet ki vajon ez a kifejezés, hogy csont a csontomból, hús a húsomból? Mit ismert föl Ádám Évában?
Hát saját magát.
Saját magát?
Hogy a közös dolgokat bennük, hogy egy a csontjuk és egy a húsuk.
Pontosan. A férfi és a nő mind ugyanannak az emberségnek a másik ényét fedezik fel igazából egymást. Amikor egymásra ismernek, önmaguk és a másik közös emberségét fedezik fel a másikban. Hogyan jelenik meg ebben a bibliai történetben a férfi és a nő mély egysége?
Hát, amit említettünk, ez a csont a csontból és hús a húsból részlet.
Ugye gondoljatok bele, hogy itt igazából a biológiai valóságunk nagy része, és ha most az evolúcióra gondoltok, akkor, hogy szinte ugyanabból az anyagból vagyunk, ugyanaz a felépítésünk, ugyanaz a szervezet.
Igen, de egyébként ugye ez igaz is, hogy az embertársainkkal ugyanolyan húsunk és csontunk van.
Bizony. No, mi az, ami még ebbe a történetbe arról szól, hogy ők valahol valamilyen módon egyek? Ami... Nem csak olyan téren, hogy hasonlítanak egymásra.
Ami engem nagyon megfogott, az a nem szégyenkeztek egymás előtt mondat. Hiszen szerintem akkor úgymond tökéletes egy kapcsolat. És hát akkor is, hogyha teljesen magunk lehetünk a másik mellett, és nem kell egy elképzelt ideált játszani, hanem tényleg azért szeret, aki vagyok, és úgy fogad el, ahogy vagyok. Tehát nem kell semmit se változtatnom, hiszen minden hibámmal együtt elfogad, és ezt nem kell szégyelnem előtte, hogyha van bennem valami rossz, hiszen ő úgy is szeret, hiszen engem választott, és azért választott engem, mert az a hiba is tetszik neki bennem. És ugyanez így visszafelé is.
Igen, végül is mindenkinek vannak hibái, és szerintem egy jó kapcsolatban meg kell tanulni, hogy mik a másik hibái, és elfogadni ezeket, együtt élni ezekkel.
Ez így van, hogy egy komoly, mély kapcsolatnak az alapja az mindig az, hogy nagyon mélyen megismerik egymást, azért, mert nagyon mélyen kíváncsiak a másikra. Mit jelenthet az, hogy a férfi elhagyja anyját és apját, és feleségéhez ragaszkodik?
Hát szerintem például arra egy utalás, hogy amikor házasságot köt két ember, hogy szoktuk mondani, hogy családot alapít, pedig van családja ugye a szülők, de hogy egy új saját családot kezdenek el.
Ugye, hogy olyan érdekes, hogy egy új közösség, egy új entitás létrejön ezzel a kapcsolattal. És jó volt a Darina, hogy igazából hiába lehet, hogy még nincsenek gyerekek, de ez már egy új család. És mit jelenthet az, hogy a kettő egy test lesz?
Hát esetleg a gyermekvállalás, amire én tudok gondolni.
Ugye?
Igen, végül is abban benne van valamennyi az apából is, valamennyi az anyából, és ugye a gyereket nem lehet szétválasztani, hogy most csak az anyuka legyen benne, vagy csak az apuka. Úgyhogy én is erre tudnék gondolni.
Azt látjuk, hogy a férfi és a nő egymásért van teremtve. Nem mintha Isten mindegyiküket csak fél, tökéletlen embernek alkotta volna, sokkal inkább személyes közösségre teremtette őket, melyben a két személy egymás segítségére lehet. Mert egyrészt, mint személyek egyenlőek, úgy ahogy mondtuk, hogy csont a csontomból, másrészt férfiú és női mi voltuk kölcsönösen kiegészíti egymást. A házasságban Isten úgy köti össze őket, hogy egy testet alkotva tovább tudják adni az emberi életet. Azt mondja nekik az Úr, hogy növekedjetek és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. A férfi és a nő, mint házastársak és szülők, amikor továbbadják az emberi életet utódaiknak, különleges módon működnek együtt a teremtő művével. Részt vesznek ezzel a teremtésben. Isten tervében a férfi és a nő hivatása az, hogy mint Isten gondnokai, uralmok alá hajtsák a földet. A férfi és a nő arra hivatott, hogy vegyenek részt a többi teremtményre irányuló gondviselésben. Innen fakad a világért való felelősségük, amit Isten rájuk bízott. Ugye, ha belegondoltok, hogy egyek a küldetésben, ugye egyek valahol a testi valóságukban, egyek a céljaikban, és Isten közösen adja nekik a felelősséget. A felelősséget az utódaikért, és a felelősséget a teremtett világért, hogy mint jó gazda viseljék gondját. Ugyanakkor mégis kínzóan érezzük a szerelemben megélt egység fájdalmas tökéletlenségét. Nem tudom, volt erre tapasztalatotok, hogy azért megéljük, hogy ez az egység, amit megélünk a másikkal, mégis tökéletlen, mégis törékeny.
Igazából igen, meg nem dönthetjük el, hogy kit szeressünk, kibe legyünk szerelmesek, és van, hogy esetleg ez egy kicsit hamarabb megtörténik, mint hogy jobban megismerhetnénk a másik felet, és így valaki olyat választunk, aki igazából nem feltétlenül ideális nekünk, és erre csak kicsit később jövünk rá.
Én ebben azt vettem felfedezni, hogy mindkettőnknek egy kínzó érzés van szívünkben, esetleg egy veszekedés következtében. Hiszen ugye a szerelemben mindig is voltak, és lesznek is ilyen kisebb-nagyobb nézeteltérések. És ahogy korábban említettem, hogy ezeket meg kell oldani, viszont hogyha valakiben ott marad ez az érzés, és esetleg újra és újra felhozza, akkor nem bántóan kell szólni hozzá, hogy annyiszor felhoztad már, mert nem tudod elfelejteni, hanem valószínűleg azért hozza fel, mert még mindig benne van az az érzés, és ez ellen szeretne tenni valamit, és a segítségünket kéri. hogy mindkettőnknek jobb legyen, és ez a kínzó érzés, ez elmúljon.
Mit gondoltok, hogy miért a fájdalom? Ugye mondtátok, hogy persze sokszor összeveszünk banális dolgokon, vagy csalódunk, más gondoltuk az emberről, a szerelmünkről, de még hogyha minden klappol is, egy szép kapcsolat, akkor is örökké van bennünk egy kínzó vágy igazából, egy kis szomorúság. Arra gondoltam igazából, hogy az a vágy mindig ott ül bennünk, ha csak az időbe gondolkodunk egy napba, hogy mindig azt szeretnéd, hogy most is vele legyek, meg most is, de hogy tökéletlen a dolog, mert nem lehetek állandóan vele. Ugye? Vagy hogy milyen jó lenne ezt is megosztani, ezt is. És van az életünknek azért olyan része, amit nem tudok megosztani vele, mert mondjuk egyszerűen egészen banális dolog, hogy mondjuk ő nem szereti ezt a zenét, vagy nem szeret színházba járni, vagy akárhogy is fontos nekem számára, ez soha nem lesz olyan fontos dolog. Azért azt gondolom, hogy ez nem kell, hogy elkeserítsen bennünket. Ez a teremtett világ tökéletlenségében benne van. Minden kapcsolatunkban jelen van ez a tökéletlenség, így még a szerelemben is. Amelyről azt gondoljuk, és biztos, hogy nem véletlenül, hogy valahogy az égi szférába kapcsol minket, hiszen talán ez a legmélyebb és legszabadabb szeretetérzés, ami egy másik emberhez kapcsolhat minket. Isten tökéletes szeretetét szeretnénk megélni minden szerelemben. Azt a szeretetet, amely feltétel nélküli, odaadó, amely mindig önzetlen és hűséges, és önfeláldozóan igyekszik megadni mindazt, amire a másiknak szüksége van. Ezt a szeretetet görög szóval egyébként úgy nevezzük, hogy agapé. Ez a fajta szeretet mindig csak eszmény marad számunkra, hiszen Isten szeretetének tökéletességére sohasem juthatunk el. De mindig törekedhetünk rá, és egyre inkább részesedhetünk benne. Tökéletes egységre törekszünk, amelynek mintája azt mondjuk, hogy a Szent Háromság tökéletes szeretet kapcsolata, azonban tökéletlen módon tökéletlen emberek valósítják meg ezt. A szerelemben, ahogy mondtuk, mindezek ellenére valamilyen módon mégis megvalósul az a paradoxon, hogy két személy egyé válik, ugyanakkor mégis megmarad a két személy két külön személynek. Adásidőnk végére jár, én hoztam még egy nagyon szép idézetet. Talán majd a következő adásban érdemes lesz ezzel folytatni. Vajon mond-e a Szentírás szerintetek valamit a szerelemről?
Igen, van az Énekek éneke.
Az Énekek éneke. Ugye ez egy olyan könyve egység, amely hihetetlen, de ez egy profán mű, szerelmi daloknak, énekeknek a gyűjteménye. Darina, légy szíves, olvasd fel belőle egy részletet, és akkor ezzel elköszönünk a hallgatóktól, megköszönjük a figyelmüket.
Tegyél a szívedre pecsétnek, mint valami pecsétet a karodra. Mert mint a halál, olyan erős a szerelem, olyan a szenvedély, mint az alvilág. Nyíl a tüzes nyíl, az Úrnak lángja, tengernyi víz sem oldhatja el a szerelmet, egész folyamok sem tudnának elsodorni. Ha valaki háza egész vagyonát felkínálná is a szerelemért, azt is keveselnék. Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.